Sziasztok, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntartatósági magazinja. Én Novák Zsombor vagyok, a Grindex újságírója. A mai adásban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tud eljutni a kiváló minőségű hazai alapanyag a konyháinkba, illetve az éttermekbe, és hogy mi a jelentősége a bio élelmiszerek vásárlásának és fogyasztásának. Vendégem pedig Horváth Boldizsár, a Farm to Fork alapítója. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban, és köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Üdvözlök mindenkit.
Mielőtt belevágnánk, mert azért ez egy elég nagy téma, picit beszéljünk arról, hogy te hogyan jutottál el oda, hogy tulajdonképpen a hazai termelők terményeit juttatod el az emberekhez és az éttermekhez.
Alapvetően ez valahol 2012-ben kezdődött, amikor az angliai szakmai gyakorlatomat töltöttem a Haverford gazdaságban, ez egy angliai gazdaság, Devon megyében. Nekem ott egy olyan fajta céget találkoztam, ami abszolút nagyon megfogott, szóval ez már tizen. És ott még nyilván nem fogalmazódott meg az, hogy nekem lesz egy vállalkozásom is ideig jutok, de ugyanakkor meg az, hogy ez a rövid ellátási lánc, ez a közvetlen kapcsolat a fogyasztókkal, az, hogy elérjük az éttermeket. Kvázi ez a farm to table-nek a megvalósíthatósága, ez ott nagyon, nagyon érződött. És az a szemlélet, ahogy akár a terményekhez nyúltak, ahogy a zöldségekkel bántak, maga a cég vezetősége, ahogy bevonta, akkor gyakorlatilag egy field worker-t, ami én voltam, szóval gyakorlatilag egy mezei munkás, bevontak szinte egy minimál, egy kisebb döntésekbe is. Szóval, hogy nekem ez ott egy olyan folyamatot indított el, ami után hazajöttem, jelentkeztem a ökológiai gazdálkodási mesterre, innentől pedig elindult egy erőteljes irány, hogy mindenképp a biogazdálkodással szeretnék valamilyen szinten foglalkozni. Ezek után voltam Németországban is egyetemen, aztán itt a Csorosia Farmon dolgoztam közel 4-5 évet, és végül pont 5 éve, talán napja pontosan 5 éve alapítottam meg a vállalkozásomat, a Farm to Forkot. És mielőtt megalapítottam volna a vállalkozást, ahogy említettem, a Csorosia Farmon dolgoztam, és itt is az volt alapvetően a fő, egyik fő célkitűzés, hogy konvencionális vagy hagyományos területeket állítsuk át bióba, és a másik szempont pedig az volt, hogy valahogy a farm to table-t próbáljuk megvalósítani. Itt volt az első lépés, az, hogy bekerültünk az éttermekbe, burgonyát kezdtünk el termeszteni, én azt láttam, hogy erre volt a leginkább nagy igény az éttermek részéről, nagyon sokszor a jó minőségű burgonya, mondjuk Franciaországból érkezett be hozzánk. Ez még a mai napig egy részben így van, szóval ha bemegyünk diszkont láncokhoz, sokszor francia burgonyát találunk, mivel Európában ők hatalmas termelők.
Egy veled készült interjúban azt olvastam, hogy amikor találkoztál a biogazdálkodás fogalmával, akkor így felcsillant a szemed, és így fogalmaztál, hogy kvázi a bio volt az, ami elindított azon az úton, hogy tényleg ezzel szeretnék foglalkozni. De mi az, ami megfogott téged a bio termesztésben?
Én Pilisztendászon nőttem föl, ami ugye gyakorlatilag Szentendre mellett van, egy völgyben, a kert végében erdő van. Szóval nagyon sokat kiándultam, nagyon erős volt a természet szeretetem, ezáltal mindenképp valamionnal szerettem volna foglalkozni, ami ehhez kapcsolódik. És nyilván egy hagyományos mezőgazdaság, ahol erős peszticidek, növényvédőszereknek a gyakorlata, használata ismert, ezt én abszolút szerettem volna elkerülni, és ezért a biogazdálkodás egy olyan gazdálkodási forma volt, amivel megismerkedtem, ami ugye kizárja ugye ezeket a növényvédőszereket, műtrágyákat, gyakorlatilag ezeket a kémiai szereket a gazdálkodásból, szóval ez volt az, ami számomra egy ilyen fenntartható, környezetkímélő gazdálkodási forma. Én abszolút egy ilyen környezetvédő, természetvédő emberként indultam el ebbe az egészbe, és így jutottam ki a biogazdálkodásnál, és most ugye, amivel foglalkozom, az meg azért nem teljesen a bióval van teljes összhangban, mivel foglalkozunk konvencionális termékekkel is, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az arra törekszem, hogy a bio minél jelentősebb, vagy minél magasabb arányban legyen jelen a kínálatunkban.
És akkor tulajdonképpen, amivel most foglalkozol, az nem a termelés maga, hanem lényegében a kereskedelemnek a szervezése, ha jól értem.
Igen, ugye egy fájó pont volt elhagyni a gazdálkodás, mivel nagyon szerettem, szóval még az elmúlt években is folyamatosan próbáltam visszatérni, de ugyanakkor maga a kereskedelmi logisztikai rész, ez egy, nem tudom mondani, egy nagyon, nagyon nagy hatalmas feladat, szóval, hogy egyelőre ez még nem érett meg bennem, hogy ez a lépés, de ugyanakkor dolgozom rajta, hogy egy picit valahogy vissza tudjak kapcsolni a gazdálkodásba. Igen, én azt láttam, mielőtt megalapítottam volna a vállalkozásomat, azt éreztem, vagy azt láttam, hogy az éttermekben egyrészt nem jut el a minőségi hazai termelői alapanyag, és ugyanakkor a termelőknél is megakad valahol ez az egész folyamat. Lehet, hogy el tudják adni, de ugyanakkor eljut egy végfelhasználóhoz, aki nem is nagyon értékeli, neki igazából teljesen mindegy, hogy ez most lengyel vagy magyar áru. Szóval azt gondolom, hogy nagyon nagy érték a termelőknek a munkája, és én ezt próbálom próbálom valahogy kivetíteni, valahogy kommunikálni a séfek, éttermek felé. Szóval, hogy el szerettem volna valahogy válaszolni, és így jött egy vállalkozásnak a gondolata. Én nem úgy indultam el, hogy én mindenképp vállalkozó szeretnék lenni, hanem szerettem volna valami fajta megoldást kínálni, egyenlőtlensége gyakorlatilag, hogy itt van a sok esetben jó minőségű hazai termelő jájú, és ez mondjuk nem jut el az éttermekhez, és ők pedig mondjuk a francia, osztrák, vagy egyéb más EU-s országból származó alapanyagok a zöldségeket használnak.
Hát akkor most egy kicsit képbe kerültünk azzal, hogy tulajdonképpen honnan jössz és mivel foglalkoztok, illetve mivel foglalkozik a Farm to Fork, viszont akkor most egy picit beszéljünk arról, hogy mit is jelent az, hogy Farm to Fork, milyen alapelvek mentén épül fel az a gazdasági modell, amitben működik a vállalkozásod.
Ez gyakorlatilag ugye a farmtól a villáig, vagy termőföldtől az asztalig, gyakorlatilag ez ennek a szinonimája. Alapvetően, hogy mit is jelent ez a fogalom, egy gyors definíciót azért mondok róla. Ugye leginkább ez akkor tud megvalósulni, vagy az a legjobb példája, hogyha ez egy közvetlen kapcsolat, vagy termelő és a végfelhasználó, mondjuk egy étterem között. Itt én úgymond egy ilyen, kvázi egy hidat képezek, vagy egy ilyen egy webshopként, vagy egy harmadik személyként vagyok itt a láncban, szóval ez nem a klasszikus farm to table, de ugyanakkor egy nagyon nagy hangsúlyt teszek arra is, hogy lássuk azt, hogy ki van a termelő mögött. Szóval az alapüzenet itt egy farm to fork, egy farm to table-nél is, az, hogy honnan származik az alapanyag. Szóval ez ennek kell a leghangsúlyosabbnak lenni. Magyarul, hogyha megvásárolnak tőlünk egy adott terméket a vásárlók, akkor azt el kell tudnunk mondani, hogy ez mondjam, Géza bácsitól jött, Ceglédől. Ez egy alap célkitűzés volt, hogy ezt kommunikáljuk, hogy legyen egy átlátható rendszer. Ami nekem egy problémám például az import alapanyagokkal szemben általában, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy hány kézen ment át, hogy ez pontosan honnan jön, és egyszerűen nincs kapcsolódási pontunk általában ahhoz, hogy mondjuk egy spanyol termelő megtermeli azt a paprikát, az átmegy egy német cégen, aztán lehet egy osztrák, és akkor ide kerül egy magyar cég által. Szóval, hogy ez egy átláthatatlan lánc, és én meg pont egy ilyen rövid ellátási láncot szeretnék képviselni itthon, és ezzel szeretnék egy kvázi egy ilyen jó gyakorlatot, vagy jó példát bemutatni. De ahogy mondtam, én ezt Angliában azért láttam, tapasztaltam, dolgoztam benne, szakdolgozatomat ebből írtam, mestermunkámat is. És egy farm to fork, ahogy elmondtam, hogy ez mit is jelent, itt nagyon erős alapelveket fogalmaztam még meg, ilyen például a szezonalitás. Itt például egyből reflektálnék kvázi egy kérdéssel, hogy hogyan tudunk mondjuk felelősen és tudatosan étkezni, leginkább úgy, hogy szezonálisan étkezünk. Szóval, hogy szezonjában fogyasztjuk azokat adott zöldségeket, gyümölcsöket. Mondjuk itt vagyunk márciusban, pont a legnehezebb hónapban. Mondjuk most indul a medvehagyma, a salátafélék, mindjárt jön a spárga szezon. Szóval, hogy ezek az alaptudás, ami gyakorlatilag mondjuk a nem tudom, idősebb generációban nagyszüleinknél még abszolút jelen volt, nálunk már sokkal kevésbé, hogy a fiatal generációban már kevésbé van meg, mivel bemegyünk egy szupermarketbe, és gyakorlatilag mindenfajta zöldséget, gyümölcsöt láthatunk a szortimentben, és azt gondolom, hogy nekik is sokkal nagyobb felelőssége lenne abban, hogy ezt kommunikálják valahogyan a vásárlók felé. Például én nagyon szeretném feléjük javasolni, hátra egyszer hallgat valaki, hogy mennyire jó lenne, hogyha ők is külön választanák, hogy lenne egy szezonális blokk, a szupermarketen belül is lenne mondjuk egy nem tudom, nem szezonális, egy akár import alapanyagok blokk. Szóval, hogy tényleg azt gondolom, hogy itt a láncnak minden szereplőjének el kéne mozdulni egy határozottabb irányba abba, hogy a szezonális étkezésünk meghatározóbb legyen, az, hogy változzunk, és hogy tudatosabban étkezzünk.
Tehát akkor igazából mondhatjuk azt, hogy az a szereped, hogy arcot és egy történetet raksz a termékek mögé, tulajdonképpen összekötöd a vásárlót a termelővel magával. Ugye talán pont a kávénak a kapcsán olvastam, hogy mire egyébként eljut a chasing, nagyjából több százszor cserél a gazdát. Tehát, hogy az, hogy aztán azt kitermelte, hol termelte, miért termelte, nyilván most a nagyüzemi kávékra gondolok, arról fogalmunk sem lehet. De említetted itt azt, hogy a szupermarketekben rengeteg import élelmiszer van, és nem feltétlenül szezonális élelmiszereket vásárolunk, de szerinted miért van az, hogy a kistermelők nem tudnak megjelenni a szupermarketekben?
Egyrészt kistermelőként nagyon nehéz bekerülni, szóval olyan standardeket kell teljesíteni, amiket mondhatni lehetetlen. Szóval a kistermelők, ha nem is azt mondom, hogy soha, de valószínűleg nem fognak bekerülni általában, hogy ez nagy üzletláncokba. Másrészt nyilván nagy üzletláncnak is a logisztika miatt, egyszerűen mindenféle minőségi sztenderdek miatt nagyon-nagyon nehéz lenne a kistermelőkkel együtt dolgozni. Ugyanakkor azért nem teljesen ellenük vagyok, mert nem őket akarom itt, vagy az ördögöt a falra festeni. Szóval ők is próbálnak arra törekedni, szerintem, hogy hazai termelőkkel dolgozzanak, megkeressék a nagyobb termelőket, és akkor velük alakítsanak ki egyfajta termeltetést. Szóval abszolút vannak már jó példák azért a hazai diszkontláncoknál is. De a kis termelők általában kvázi a termelői piacokon tudnak jelen lenni, vagy akár egy olyan platformon, mint a miénk. Nyilván vannak másfajta értékesítési csatornák is, akár ugye háztól adnak el, vagy ők helyben próbálnak kis piacot kialakítani, de nekik a piacra jutási lehetőségeik nyilván szűkösebbek.
És említetted a szezonalitást, mint egy nagyon fontos alapelvet. Egyrészt ugye most jövünk ki a télből. Eszembe jut, hogy vajon ilyenkor mi az, amit el tudnak adni a kis termelők, mert hogy ugye nagyon sok zöldséggyümölcs tulajdonképpen tavasztól őszig terem, és télen nem feltétlenül, illetve a vásárlók hogyan tudnak ezzel együtt élni, például egy étterem, hogyan tud együtt dolgozni egy kis termelővel, aki csak az év bizonyos részében tud bizonyos alapanyagokat biztosítani számára.
Ez majd napig a legnagyobb kihívás, szóval, hogy egy február-március az nekem is egy nehezebb időszak, nyilván gazdasági szempontból. Szóval én hoztam egy olyan döntést, azt mondtam, hogy jó, télen se hozunk be import alapanyagokat, szóval hogy kvázi egy szűkös kínálatot tartunk fönt, ezáltal az én árbevételem az lényegesen, ha nem is megfeleződik, de akár ugye 30-40%-kal csökkent. Hogy ez egy nagyon erős kompromisszum, és nyilván a költségeim azért ugyanúgy megvannak. De azért azt is szeretném elmondani, hogy azt gondolom, hogy télen is rendkívül jó alapanyagok vannak. Szóval ott van akár a csicsóka, a paszternák, ugye a sütőtök elég sokáig eltárolható, káposztafélék. Én nagyon próbálunk arra törekedni, hogy a biodiverzitás egy fontos szempont nálunk, úgyhogy például mondjuk almáknál, burgonyáknál azért mondjuk egy 5-6-7 féle fajta is megjelenik a kínálatban, ezáltal is egy ilyen picit próbáljuk színesíteni azt a szűkösebb téli kínálatot.
Meg hát talán a leveles zöldeket említhetnénk.
Hát igen, most a márciusban, közben szóltam, de hogy itt a márciusban igen elindulnak ugye a salátafélék, spenót, sóska, ugye medvehagymát is az előbb említettem, és akkor szépen megyünk bele a tavaszba, ahol egy április-májusban van egyfajta boom, amikor már tényleg új káposztától elkezdve, új fokhagyma, mindenből az új, beindul a szezon. Én nagyon szeretem a szezonalitást, mivel hogy így annyira szépen megvan ez az íve, hogy mire van szüksége a szervezetünknek, szóval, hogy itt ez, meg hogy az egész összhanga, hogy a természettel együtt élsz, azt gondolom, ez rendkívül csodálatos, és tényleg ezek a cékla télen elképesztően jó, de mondjuk egy nyári időszakban kevésbé vágyik el a szervezet. Szóval, hogy én abszolút ezt a szezon egy étkezést élem, és ezt próbálom promotálni is, de ugyanakkor nyilván ez a március időszak már nekem is, meg szerintem a vásárlóknak is egy nehéz, szóval, hogy ilyenkor már nagyon vágyik a szervezet arra, hogy igen, jöjjön a szamóca már lassan, és jöjjönnek tényleg a zöld alapanyagok, vagy az újdonságok.
De látod, talán pont a kínálat miatt, ami egyébként az üzletekben fogad minket, az lett az alapgondolat, hogy télen egyébként szezonálisan nem nagyon találunk friss alapanyagokat, pedig hát ahogy mondod, van is rengeteg, de hogy azt, hogy ezt újra felfedezzük, vagy újra megismerjük, abban valószínűleg nagy szerepe lehet az éttermeknek, hogy az éttermek milyen módon tudják formálni a közízlést, hogyan tudnak befolyással lenni arra, hogy egyébként milyen ételeket fogyasztunk otthon, és hogy egyébként ez a termelőkre is hogyan tud kihatni. Hogy látod, hogy milyen befolyása van, meg milyen felelőssége van az éttermeknek arra, hogy milyen ételeket fogyasztunk, vagy hogy milyen alapanyagokat használunk otthon?
Amikor indultam a vállalkozással, akkor nekem az éttermek azért is voltak egy célcsoport, mivel azt gondoltam, hogyha meg tudok szólítani mondjuk, nem tudom, X séfet, egy 10-20 séfet, akiknek sokkal nagyobb a hangja gyakorlatilag, mint az enyém, mint a Horváth Boldizsája, vagy a Farm to Forké, akkor kvázi sokkal több embert érek el. Hogyha meg tudod győzni egy séfet, hogy miért fontos szezonálisan érkezni, miért fontos a helyi termelőt támogatni, miért fontos több zöldséget vagy gyümölcsöt használni. Ha képes vagyok hatást gyakorolni rájuk, akkor azt gondolom, hogy sokkal több embert tudunk elérni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az éttermeknek nagyon nagy szerepük van abban, hogy hogyan alakul a mi étkezési kultúránk, és azt gondolom, hogy van egyfajta fejlődés. Én is azt tapasztalom már a jobb éttermekben, hogy figyelnek a szezonalitásra, de ugyanakkor még mindig vannak olyan alapanyagok, amiket nem nagyon vesznek le télen, például fenntartják a padlizsán mondjuk, ami abszolút nem egy téli alapanyag. Szóval, hogy van egyfajta gazdasági döntés is, hogy mondjuk ilyen kvázi ezeket a signature-diseket, ételeket nem, gyakorlatilag nem veszik le mondjuk egy téli időszakban, fenntartják még annak ellenére is, hogyha nem szezonális. Úgyhogy azt gondolom, hogy van egyfajta jó irány. Nyilván ez egy, mondhatni már egy trendivé is vált, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem trendivének ennek szinte nem tudom, kötelezőnek, vagy szóval,
természetesnek,
egy alapnak kéne lennie, hogy szezonális étlapot találkozunk. Úgyhogy optimistán állok az egész történethez, és próbálom a lehető legtöbbet megtenni, hogy segítsem a séfeket, segítsem a lakossági vásárlókat, hogy ez meg tudjon változni, és hogy tényleg keressék a hazai helyi alapanyagokat, és ismerjék meg mondjuk egy termelőnek a szempontjait, vagy tényleg, vagy azt, hogy honnan jön az az alapanyag. Épüljön be gyakorlatilag a minden napjainkba, hogy felelősen étkezünk, mert azt gondolom, hogy naponta legalább háromszor étkezünk, és ez egy felelős döntésnek kell lenni, hogy mire szavazunk.
De akkor azt még túlzás lenne mondani, hogy ez egy általánosan elterjedt nézőpont, vagy szempontrendszer, hogy azért tényleg a helyit meg a szezonálisat használjuk. Illetve ez kérdés is, megengedhetik-e magát, tehát hogy ez pénz kérdése, vagy inkább csak odafigyelés?
Látom, hogy sok esetben azért az import nem mindig olcsóbb, de sokszor olcsóbb. És itt nyilván belemehetünk, hogy EU-s támogatások, ki mennyit kap, hogy kap, mekkora termelőkről beszélünk a spanyoloknál. Itt már teljesen más szempontok, mondjuk szocioökonomiai szempontok is érvényesülnek, vagy egyszerűen, hogy kik dolgoznak ott az adott ponton. Nekem például nagyon fontos szempont azért, hogy egy ilyen feltét rendszerben gondolkodjunk, ami kvázi azt jelenti, hogy egy méltányos kereskedelem. Nekem például egy alapelv, hogy a termelő egy korrekt árat kapjon az általa megtermelt magas minőségű áruért. És hogy miért? Leginkább azért, mert hogyha megnézzük mondjuk az elmúlt 30 évbe, hogy ott több mint 1 millió termelőt veszítettünk már el, kis termelőt, szóval hogy ez egy drasztikusan csökken. De ugyanezt látjuk az EU-ban, ugyanezt látjuk amúgy Amerikában is, hogy tűnnek el a kis termelők. Szóval ez nem egy magyar sajátosság, de ugyanakkor abszolút küzdeni kell ez ellen. És én pont ezáltal is szeretnék küzdeni, hogy ők kapjanak egy méltányos fizetést azért a munkáért, amit ők elvégeznek. Ezzel párhuzamosan látjuk azt, hogy ez egy kiöregedő kvázi társadalmi réteg, ez a termelői réteg, és ugyanakkor a fiatalságban pedig nem látom, én sem, meg szerintem mások sem, kutatók sem, hogy gyakorlatilag jönne egyfajta újult erő, és akkor ez erőteljesebben változna. Nyilván látunk fiatalokat, hogy elkezdenek gazdálkodni, de ez minimális létszámról beszélhetünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy meg kell tartanunk a termelőket, és hogy mindenkinek azt javaslom, hogy támogassuk azokat a helyi gazdálkodókat, akik a lehető legtöbbet tesznek a mi környezetünk és az egészségünk érdekében.
És ugye az adás elején ugye azzal kezdtük, hogy külföldön, Angliában szereztél jó gyakorlatokat, illetve ott inspirálódtál alapvetően, hogy elindulj ebbe az irányba.
Igen, de ott se kell minden amúgy, ezt még gyorsan.
De pont ezt szeretném kérdezni, hogy egyébként külföldön elterjedtebb az a nézőpont, vagy az az elv, amiről most tulajdonképpen mit beszélgetünk?
Azt gondolom, hogy egyrészt igen. Szóval, hogyha nem is csak Angliát említem, mondjuk ott van Franciaország is, mondjuk egy Hollandia, ott mondjuk nagyon erőteljes de akár Németországot is említhetném. Ne is menjünk messzire, Ausztria, bocsánat. Szóval, hogy ott sokkal erősebb a kapcsolat mondjuk a helyi termelők és a helyi éttermek között. Szóval, hogy nekem volt például olyan tapasztalatom, elmentünk egy osztrák malomhoz, és megkérdeztük, hogy átvenni a mi gabonánkat, és mondta, hogy akkor beszélhetünk erről, hogyha elfogy itt a hazai termelőknek a gabonája, akkor lehet, hogy mi is a sorban ott, tudom én, második, harmadikok vagyunk. Szóval, hogy van egyfajta olyan tudatosság, ami azt jelenti, hogy tényleg a helyi termelőket támogatjuk. Nyilván ennek nagyon sok más szempontja is van. Helyi gazdaság, itt nagyon sok tényleg más szempont, amiben most talán nincs időnk ebbe belemenni, de hogy ez egy összetettebb kérdés. És azt gondolom, hogy még én Franciaországban is ugyanez van, szóval, hogy ott azért a helyi étterem és a termelők között van egyfajta erősebb kapcsolat. És ez miért is jó a gasztronómia szempontjából? Ez azért jó, mert a gasztronómia is tud párhuzamosan fejlődni, sokkal erőteljesebb a fejlődés, mivel hogy van egy közvetlen kapcsolat, van egyfajta visszajelzés a termelő felé, hogy mi lenne szükség mondjuk egy konyhán, hogyan termel, mikor szedje le azt az adott terméket, mitől lesz az jó. Szóval, hogy itt elindul egy közös fejlődés, ami által azt látjuk, hogy igen, hogy mennyi helyek és jó étel, és találtok meg mondjuk, nem tudom, Franciaország vagy akár Spanyolországban. Úgyhogy igen, abszolút a helyi gasztronómiát segíti az, hogyha a helyi termelőkkel kezdünk együtt dolgozni.
Hát meg itt talán az, amiről beszéltünk is korábban, hogy van egyfajta visszahatás a lakosságra is, vagy az egyéni fogyasztókra, hogy akár én is meg tudom venni azt az alapanyagot, amiből az étteremben egyébként olyan minőségű ételt készítenek, ami tényleg egyedülálló.
Igen, mert szerettük volna kinyitni a lakosság felé, és nyilván a COVID volt az, ami ezt elindította, hogy a lakosság felé is nyitottunk, és közben nagyon szeretem ezt a lábat. Szóval nagyon hálásak vagyunk a lakossági vásárlóinknak, mi nagyon szeretjük ezt a lábunkat is, ezt az értékesítési csatornát mondhatni, vagy nagyon leegyszerűsítve. Úgyhogy abszolút továbbra is visszük ezt, és mondhatni, talán ez egy még nagyobb szelet lesz a vállalkozásban, úgyhogy abszolút ez prioritás, de igen, ahogy mondtad, az éttermeknek valahogy ezt kommunikálni ja kell szerintem, hogy mondjuk akár az étlapon, vagy akár amikor kimegy a felszolgáló, és bemutatja az ételt, vagy elmondja, hogy mit eszel, akkor mondja, hogy ez mondjuk, nem tudom, a cékla mondjuk domaszékről jött, a páhiból jött mondjuk a sárgarépa. Szóval, hogy kapsz egyfajta visszacsatolást, és akkor nem azt kapod meg mondjuk, hogy ez egy, nem tudom, egy zöldséges fogás, hanem tényleg ott van mögötte egyfajta, egy minimális edukáció is. És ezáltal azt gondolom, hogy a társadalom is tud egy jobb irányba menni, vagy egy tudatosabb, környezettudatosabb irányba menni.
Mert hogy egyébként igen, azt még nem is mondtuk el, hogy nem csak az éttermek vásárolhatnak tőletek, hanem tulajdonképpen az egyéni fogyasztók is megvehetik azokat a termékeket, illetve azoknak a termelőknek a terményeit, akikkel ti ugye kapcsolatban vagytok.
Így van, pontosan.
Ennek a rendszernek, amiről beszélgettünk egész eddig, ők az egyik legfontosabb eleme, tulajdonképpen a kis termelők, akikről ugye elmondtuk már, hogy szupermarketekben vagy azokon a helyeken, ahol alapvetően a legtöbbször vásárolunk, nem feltétlenül lehet velük találkozni, de hogy a kérdésem az lenne, hogy miért fontos, hogy kis termelőktől vásároljunk? Miben más egy kis termelői termény, mint mondjuk a boltban vagy a piacon megvásárolható? Hát néha nagy üzemi, de akár néha biotermék.
Pont most észre meg egy-két napja, hogy kb. Hány termelővel dolgozunk, de nagyjából ilyen több mint 60 termelővel dolgozunk együtt. A nem csak kis termelőkkel, szóval vannak azért én tudom, középméretűek is, nyilván mondjuk egy nem tudom, liszt vagy víz esetében ott kevésbé beszélhetünk mondjuk kis termelőről, vagy vannak egy-egy nagyobb zöldség is. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos őket támogatni, és mondjuk itt a biotermelőket is azért megemlítem, szóval nekem elsődleges szempont, hogy a biotermelőket támogassuk leginkább, mivel ők azok, akik fenntartanak egyfajta biodiverzitást. A termelőim között sok olyan termelő van, akit nem mondjuk szempont az, hogy mondjuk a talaj élettel foglalkozzanak. Szóval itt a talaj megint egy kulcskérdés, vagy az, hogy csináljanak ökológiai folyosókat mondjuk, vagy az, hogy a biodiverzitás mellett mondjuk fontos legyen az, hogy mondjuk a fákat ültetnek, szóval élőhelyeket biztosítanak. Ezt gondolom, hogy ezek olyan szempontok, amit általában a nagyobb gazdaságok maximum ilyen EU-s követelések miatt csinálnak meg, és de ugyanakkor mondjuk kevésbé szempont náluk, ugyanúgy, hogy itt is a profit gyakorlatilag legyőzi azokat a környezet, nem tudom, környezetvédelmi elveket, amik nagyon fontosak lennének még. Úgyhogy számomra igen, ez egy kulcskérdés az, hogy minél diverzebb ellátási lánccal dolgozunk. Nyilván ez nagyon sok kihívással is jár, szóval, hogy itt a logisztikát összeszedni különböző kis termelőktől az árut. Szóval, hogy nem megyünk le 10 csomag retekén mondjuk, nem tudom, még ócsára, szóval hogy azért kell egyfajta mennyiség, szóval azért nem annyira kis termelők általában ezek, de ugyanakkor, hogyha megtaláljuk a logisztikai pontot, akkor abszolút megtaláljuk akkor próbáljunk arra törekedni, hogy tudjunk együtt dolgozni.
Említetted a biodiverzitást, és egyébként az étrendünkben is nagyon fontos a diverzitás. Épp egy korábbi adásunkban beszélgettünk egy dietetikussal, és ugye megalapítottuk azt, hogy nagyon kevés féle zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, sokkal többet kellene, és talán pont az lehet ennek egy záloga, hogy kistermelőktől vásárolunk, akiknél a fajta diverzitás is megjelenik, ami például a boltokban egyáltalán nem, hiszen ott egyféle paradicsom van, a paradicsom.
Abszolút, azért ha elmegyünk egy termelői piacra, ott azért sokkal színesebb kínálatot találunk, az, hogy mondjuk nem csak egyféle retek van, hanem van 3-4 féle retek, vagy úgy vannak a saláták, sokkal több fajta saláta. Szóval, hogy én pont ezzel ellen is küzdök, hogy azért fontos kvázi a kis termelőtek a szerepe, mert ők tudnak egyfajta diverzitást is fönntartani, meg ők termelnek általában olyan mondjuk akár őshonos fajtákat is, helyi fajtákat is, amik már teljesen elvesztek gyakorlatilag a képletből, mivel a nagyüzemi mezőgazdaságban nagy cégek vetőmagjait használják. Szóval a kis termelőknél teljesen más, szóval ott is más szempontok érvényesülnek, de azért nem szeretnék teljesen általánosítani, mert ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy nyilván egyes termelőknél is van sok olyan rossz gyakorlat, ami még benn van akár vetőmag, akár növényvédőszer használatnál, ami még benn ragadt, szóval hogy nekem az is szempont lenne, vagy én nagyon szeretném, hogy változzon a rendszer úgy, hogy kvázi az ő edukációjuk is elinduljon előteljesebb irányba. Még a mai napig azt érzem, hogy ez a bio nem csak, hogy a fogyasztóknál nincsen teljesen tisztázva, hogy ez pontosan mit is jelent, hanem mondjuk egy termelőnél is. Szóval simán oda jön mondjuk nekem egy sárgarépával, és azt mondja, hogy ez bio, de mondom, én kiteltem, hogy ez bio. Hát, hogy ez bio, de hát nincsen igaz, de mondom, van minősítési rendszer? Nincsen minősítési rendszer mögötte. Nincs egyértelmű fogalmazás, hogy bio módszerek szerint lett mondjuk megtermelve, de nem minősített bio. Szóval mindig nincsen meg mondjuk ez a fajta tudás a termelői részről se sok esetben, úgyhogy azt gondolom, hogy az ő edukációjuk, az ő képzésük is egyfajta feladat lehetne. És ugyanúgy, ha már képzés a tudás, vagy tudásról van szó, akkor ezzel párhuzamosan szeretném azt is mondani, hogy a séfeknél is Szóval nekem nagyon hiányzik az, hogy nem tudom, hogy a Gundelben most van-e konyaket, de azt gondolom, hogy nincsen, és talán még nem még kívánom vissza a szocializmus, de talán még akkor is volt konyaket. Szóval, hogy újra el kell ide jutni, hogy egy séfeknek szerintem azt gondolom, hogy kint kellene dolgozni legalább egy-két napot, egy-két hetet különböző gazdaságokban. Én mindig azt mondom mondjuk étterem tulajdonosoknak is, hogy próbáljanak, nem tudom, havi egyszer szervezni, vagy fél évente egyszer mondjuk szervezni egy termelői túrát. Találkozzanak a termelővel, lássák meg az ő problémáikat, és pont jó eladott válaszként mi is szervezünk ilyen kvázi séftúrákat, pont hogy bemutatva azt, hogy milyen munka van egy adott termék mögött, és itt már ugye említetted azt, hogy a zöldség, milyen biodiverzitás egyebek, hogy gyakorlatilag ez nem egy átósorra jön le. Szóval, hogy a cukkini az tudom, lehet 15 centi is, lehet 25 is, de lehet 20 centi is. Szóval, de ugyanez van mondjuk egy kvázi a csúnya zöldségek is, szóval hogy ugyanúgy azt megtem, szóval nem lehet csak nyílegyenes fépákat tervezni. Benne van az, hogy lesznek egy kicsit görbébbek, egyebek, de ugyanakkor tápértéke, az íze, az általában az teljesen megegyező ugyanaz. Szóval nekünk ugyanúgy ez is szempont, minimalizáljuk nyilván a csomagolást is, de ugyanakkor küzdjünk az élelmiszer hulladék ellen, és ahogy tudjuk, az élelmiszer hulladék legtöbb esetben magán a termelőnél keletkezik, hogy kvázi nem tudja eladni, mit tudom én, pont ezeket a répákat.
Hát pedig az íze az ugyanolyan jó, és a tápértéke, ahogy mondtad, annak is ugyanúgy megfelelő. Hát akkor a mai adásban azt hiszem, hogy képet kaphattunk arról, hogy egyrészt, hogy mit jelent a rövid ellátási lánc, miért fontos az, hogy arcot és történetet kapcsoljunk a termelőkhöz, és hogyan tudunk egyébként kiváló élelmiszerekhez jutni úgy, hogy közben a biodiverzitás és a fajta diverzitás is mint egy értékteremtésként megjelenik, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Horváth Boldizsárnak, a Farm to Fork alapítójának, hogy a vendégünk volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. A jövő héten újra érkezünk, addig is olvassátok a grindex.hu-t és kövessetek minket a közösségi felületeinken. Sziasztok!